Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Stratégiától a megvalósításig. A műsor támogatója a PwC Magyarország.
Ugyanazok a fontos szempontok jellemzik ma a tőzsdét, mint amikor a 90-es években újra életre keltették a BÉT-et. Ezek a bizalom és az üzleti folyamatok átláthatóvá tétele, mondta a pénzügyminiszter a budapesti értéktőzsde 33. születésnapja és a BÉT részvényeinek tőzsdei bevezetése alkalmából tartott rendezvényen. Sipos Ildikó összefoglalója.
Varga Mihály a budapesti értéktőzsde tevékenységéről szólva azt mondta, sikeres 33 évet tudhat magáénak a BÉT. A pénzügyminiszter hangsúlyozta, az elmúlt 3 év megedzette a magyar gazdaságot, de az elért eredményeket sikerült megvédeni. Az infláció azonban fékezi a gazdasági növekedést, ezért is az egyik legfontosabb cél az, hogy a lehető legkisebb szintre szorítsák a pénzromlást. A pénzügyminiszter a rendezvényen a 2024-es költségvetés főbb célszámairól is beszélt. Az M1 felvételét hallják.
A következő évi költségvetés egy alacsonyabb inflációra tervez. Reményeink szerint ez éves átlagban jövőre már 6% lehet. A gazdaság növekedése az idei év után újra visszáll arra a tartományra, ami korábban jellemezte a magyar gazdaságot. Úgy számolunk, hogy 4% körül lehet ez a növekedés. Az államháztartási hiányt és az államadósság mértékét pedig radikálisan csökkenteni fogjuk.
A pénzügyminiszter kiemelte, a költségvetés célja a stabilitás és a kiszámíthatóság. Hangsúlyozta az állampapírok előnye, hogy az 1000 éves magyar állam garantálja azokat, ez a befektetés pedig a gazdaság fundamentumait teszi szilárdabbá. A tárca vezető emellett arra biztatta a befektetőket, hogy megtakarításaik egy részét a tőzsdén helyezzék el, mert így részesülhetnek az ott jegyzett vállalatok sikeréből. A rendezvényen Matolcsy György jegybankelnök azt hangsúlyozta, hogy a tőzsde képes segíteni az ország és a régió felzárkózását, és motorja lehet a magyar fenntartható gazdaságnak. Az MNB elnöke azt mondta, a nagy magyar bajnok cégek mellett szükség van egy dinamikus középvállalati körre is, a BÉT pedig nagyban segíthet az új bajnokok megteremtésében.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
33 éves a budapesti értéktőzsde, a telefonnál itt van Korányi G. Tamás tőzsdei szakértő, aki egészen közelről látta ezt a folyamatot, alig hanem a születést is, meg a tőzsdét is belülről. Hogy foglalnád össze a történetét? Jó reggelt!
Jó reggelt! 33 évvel ezelőtt, amikor a kongresszusi központban megalakult, illetve júni 21-én 90-ben a Egyváci utcai irodaháv alig 80 négyzetméteres termében óriási zsúfoltság mellett elindult a első akkor bevetetett részvénnyel a Bibusszal a kereskedés. Óriási volt a nemzetközi érdeklődés, ez gyakorlatilag a kelet-európai rendszerváltás gazdasági jelképe volt. Ez volt a posztszocialista térség első tőzsdéje. Utána meglehetősen hullámvasútszerű volt a pályája a BÉT-nek, de a tény is való, hogy a Bux Index, amely 1991. januárjában 1000 ponttal indult, ma valamivel 50.000 pont fölött van, tehát egy 50-szeres emelkedés mutatott föl, egy körülbelül 15-szörös inflációval, tehát reálértéken is 3-szoros növekedést egy emberöltő alatt. 2002-ben lett a Tőzsde Részvénytársaság, és nem sokkal utána, amikor 3 magánszemély, egyikük én voltam, megvásároltuk a tőzsde többségét, már akkor felvetődött az a gondolat, hogy a tőzsde részvényeket be kéne bevetni a tőzsdére. Ez akkor nemzetközi trend is volt, azóta is számos tőzsde a térségünkben, például a bukaresti, szófiai, varsói tőzsde részvényei is forognak a saját parkettjükön, de akkor másként alakult, egy osztrák konzorcium, illetve a bécsi tőzsde lett a fő tulajdonos. 2015-ben viszont a Magyar Nemzeti Bank visszavásárolta az osztrákoktól a tőzsde részvényeit, és egy intenzív tőzsde, tehát nem csak az intézmény, hanem az egész tőkepiac fejlesztésébe kezdett, és ennek a stratégiának fontos eleme volt, hogy tegnap a budapesti értéktőzsde részvényeit, mind a 5.413.000 darabot bevezették a budapesti értéktőzsdére a standard kategóriába. Matolcsy György MNB elnök, Varga Mihály pénzügyminiszter és Patai Mihály a BÉT elnöke együtt nyomták meg azt a híres csöngőt, amit 1990-ben az amerikai tőzsdefelügyelet adományozott a BÉT-nek, és azóta is ezzel indul jelképesen a kereskedés. És jól indult, mert a elvileg 2906 forint volt a tőzsde részvényenként is saját tőke értéke, ez volt a kiinduló ár, ehhez viszonyították a tegnapi ármozgást. Tegnap a nap végén 3220 forinton zárt a tőzsde papír, ma pedig most már, ahogy láttam, 3300-on áll, ami részben annak tulajdonítható, hogy a tőzsde egy olyan intézmény, amely a részben a bevezetési és forgalomban tartási díjakból, részben pedig az információ értékesítésből, ami mind jelentősebbé válik, jelentős bevételre tesz szert. Ezen kívül a tőzsdéjé, a Keller, a központi elszámolóház 46%-a, a többi a jegybanké, és a Keller a minden évben, vagy majdnem minden évben tetemes osztalékot szokott fizetni. Úgyhogy ennek köszönhető, hogy a budapesti értéktőzsde részvényesei, pedig is volt körülbelül 100 részvényese, broker cégek, néhány magánszemély, 104 forint, részvényenként 104 forint, összesen több mint 520 millió forintnyi osztalékot kaphattak a tavalyi év után. Ez az osztalékhozam nyilván a 3000-es árhoz képest most még nem túl magas, de meglátjuk, hogy a következő években mit produkál a tőzsdepapír. Egy biztos, hogy a BÉT a térség harmadik legnagyobb tőzsdéje, a varsói meg a bécsi tőzsde után forgalomban, és megelőzi Prágát, Bukarestet, Szófiát, Zágrábot, Pozsonyt.
Mi a BÉT további fejlődési útja? Ez eléggé világos-e azoknak, akik most BÉT részvényeket akarnak venni?
Hogy biztos, hogy mind nem, tehát nem valószínű, hogy egy olyan közép-európai tőzsdeszövetség egyik kisebb tagja lesz, mint amit a bécsiek akartak. Különböző együttműködések, főleg elszámolóházi szinten a régió kisebb tőzsdéivel megvalósulnak, illetve nagyon sok új cég jutott el az utóbbi években a tőzsdére, több mint 40 bevezetés volt 2015 óta, részvénybevezetés. Ezek először a X-trend, a könnyített kategóriába kezdenek általában, és innen kerülnek a komolyabb standard kategóriába, és van egy prémium, ahol a legnagyobb forgalmú, legnagyobb múltú cégek vannak. Tehát három kategória fölmenő rendszerben, és legalább 200 olyan cég van, amely a tőzsde felmérése szerint tőzsde érett, és ezek törekednek is arra, hogy elérjék a bevezetéshez szükséges méretet, mérlegauditálás, stb. Egy tanácsadói rendszer is működik, ezeket támogatva, amelyet a tőzsde szervez. Tehát kialakult egy ilyen valóságos tőkepiaci ökoszisztéma, hazai befektetők, intézményi befektetők és tőzsdére törekvő magyar magáncégek között.
Az jó a budapesti értéktőzsdének, hogyha a lakosság is elkezd tőzsdézni a jelenleginél nagyobb számban?
A lakosság már elkezdett, és az utóbbi három évben a lakossági kézben lévő magyar részvények értéke megduplázódott. Jelenleg körülbelül 1500 milliárd forint értékű részvény van magyar lakossági kezekben. Ez mindenképpen jó. A lengyel tőzsde pont azért tudott olyan nagyra nőni, mert ott a nyugdíjalapok, hazai befektetési alapok és a lengyel magánbefektetők adják a forgalom döntő részét. Nálunk azért az elmúlt 33 évben túlnyomó részt a külföldi intézmények, de azért azt lehet látni, hogy amikor ők kiábrándulnak, vannak olyan szakaszok, 2008-as válság volt ilyen, de azóta is volt több ilyen, amikor inkább eladtak, szabadultak a magyar és általában a fejlődő piaci papíroktól, akkor a magyar befektetők, hogyha kellően olcsónak érezték például az OTP-t vagy a MOL-t, akkor léptek tömegesen be a magyar magánbefektetők. Ez az elmúlt egy évben is jellemző volt. Tehát például mind az OTP-nél, mind a Richternél és a MOL-nál, a három legnagyobb forgalmú papírnál jelentősen nőtt a magyar magánbefektetők aránya.
Köszönöm szépen, Korányi G. Tamás tőzsdei szakértőt, a budapesti értéktőzsde egykori társtulajdonosát hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Stratégiától a megvalósításig. A műsor támogatója a PwC Magyarország.
Folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Műsorokban egyebek mellett szó lesz arról, hogy átrendeződhet a lakossági megtakarítások piaca. Foglalkozunk majd az árfolyamokkal, kapcsoljuk újra szakértőnket, és felhívom a figyelmüket, hogy 10:30-tól az Inforádió és az Infostart is közvetíti a kormány szóvivői tájékoztatót, másik nevén a kormányinfót. Maradjanak velünk!
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Átrendeződhet a lakossági megtakarítások piaca, amiatt, hogy idén július 1-től a kamatjövedelmek után is kell szociális hozzájárulási adót fizetni, hívta fel a figyelmet az MBH bank elemzője. Sipos Ildikó kérdezte Kuti Ákost.
Maga az intézkedés azt a célt szolgálja, hogy mind a lakossági, mint az intézményi, tehát a professzionális befektetők körében is növekedjen az állampapír vásárlás mértéke, üteme. Ez azért fontos, hogy a gazdasági szereplők, tehát akár a lakosság, akár a vállalat szempontjából nézzük, hiszen azzal, hogy egy nagyobb kereslet mutatkozik az állampapírok iránt, érdemben tudnak a hazai hozamok, a hazai kamatok csökkenni. Mindez azt jelenti, mondjuk egy vállalkozás példájából kiindulva, hogy egy alacsonyabb kamattal több beruházást tud finanszírozni, vagy olyan beruházások, projektek is pozitívba tudnak fordulni pénzügyileg, amelyek egy magasabb kamat környezetben nem tudtak volna elindulni, vagy csak nagyon hosszú idő alatt térültek volna meg. A lakosság szempontjából ez azért fontos, mert így visszatérhet az egyszámjegyű tartományba bizonyos lakossági hitelek, jelzáloghitelek, kölcsönöknek a kamata, ami szintén könnyebben elérhetővé és finanszírozhatóvá teszi ezen befektetéseket.
Mi tanácsolható a lakosság számára, milyen megtakarításokat részesítsenek előnybe, és hogyan alakítsák ki, hogyha van erre lehetőségük, azt a portfóliót, amelyben a megtakarításaikat tartják?
Már az elmúlt években érdemes volt figyelni arra a befektetőknek, hogy egy jóval magasabb inflációs környezetben vagyunk, mint azt a korábbi években megszoktuk, tehát sokkal inkább oda kell figyelni a befektetéseinkre, megtakarításainkra. Már az elmúlt negyed években is láthattuk, hogy megindult egy kiáramlás a betétek tekintetében, és növekedett az a vagyon, ami befektetési alapokba, illetve állampapírokba áramlott, tehát maga ez a tendencia már megindult idehaza. A mostani intézkedés ilyen tekintetben egy fontos mérföldkő, hiszen ismét arra érdemes figyelni, áttekinteni a megtakarításainkat, hogy egy ilyen változó adózási környezetben a legmagasabb hozamot tudjuk elérni a befektetéseinken. Érdemes tehát megfontolni, hogy olyan termékeket is elhelyezzünk, vagy olyan termékekben felülsúlyozzuk a megtakarításainkat, amelyek egy ilyen kamatkörnyezetben, egy ilyen adózási környezetben is tudnak magas hozamot hozni. Például fontos a tartós befektetési számlák, a TBS-ek használata, illetve a nyugdíj előtakarékossági számlák, a NYESZ számlák használata, hiszen ezek továbbra is kedvezőbb adózási konstrukciókkal, adózási terhekkel működnek. Még az új intézkedés hatályba lépése előtt érdemes megfontolni az élet, illetve a nyugdíjbiztosítások megkötését, hiszen ezek a szabályozás alapján még szintén mentesülnek a szociálfizetési kötelezettség alól.
Kuti Ákost, az MBH bank elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Tíz éve alapította meg az OTP csoport első fintech cégét digitális fizetési alkalmazások fejlesztésére. Az OTP mobil háromújítást is piacra dobott ez alatt az egy évtized alatt, azzal a kiemelt céllal, hogy hatékony, egyszerű és ügyfélközpontú fejlesztéseket biztosítson, mondta az Inforádiónak az OTP bank vezérigazgató helyettese. Csányi Péterrel Sipos Ildikó beszélt.
Valóban 10 éves a mobil, és ez egy nagyon fontos mérföldkő számunkra, hiszen az OTP Bank egy saját startupja lett most 10 éves, mondhatni felnőtt korú. A három alkalmazás az a Simple alkalmazás, ami az első volt, amit 2014-ben indítottunk el. Ez a parkolás, az autópályamatricavásárlás és mobilfizetési ügyféligényeket szolgálja ki. A második a Simple Pay alkalmazás rendszer, ami a kereskedőknek nyújt egy online fizetési platform, platformot, és a harmadik, a legújabb szolgáltatásunk a Simple Business alkalmazás, ami hát főleg a mikro és KKV ügyfeleink számára nyújt hatékony mobil, fizikai mobil fizetési megoldást. Nagyon büszkék vagyunk a vállalatra, hiszen az OTP Bank folyamatosan innováció élvonalába kíván maradni, és az ügyfeleinknek a legkényelmesebb alkalmazásokat szeretnénk nyújtani, tehát a célunk az továbbra is az, hogy a OTP mobil keretein belül is, de egyébként az általános banki szolgáltatásainkat is minél hatékonyabban, minél gyorsabban tudjuk fejleszteni.
Az elmúlt években milyen mértékben nőtt meg a digitálisan aktív ügyfelek száma? Ugye nagyon nagy változást hozott a COVID 2020, ez kényszerítő tényező is volt, és azok is digitálisan aktívvá váltak, akik korábban egyáltalán nem használtak ilyen megoldásokat.
Igen, valóban azt látjuk, hogy a pandémiás helyzet az globálisan egy jelentős gyorsító hatást gyakorolt a digitalizációra, és egyébként azt látjuk, hogy a pandémia lecsengése után sem tört meg ez az ütem. A saját ügyfeleinken azt látjuk, hogy a teljesen megújított internet és mobilbanki platformunkat már több mint 2 millió ügyfelünk használja, és gyakorlatilag a mobilbankunkat 1,7 millió ügyfél, hát most már az elsődleges digitális csatornává vált, tehát jelentősen nőtt az online aktivitás. Ugyanez látható egyébként az OTP mobil alkalmazásaiban is, ami egyébként az alapítása óta kétszámjegyű növekedést tudott elérni százalékos arányba minden évben, és most már több mint 2,5 millió felhasználója van, és amire kimondottan büszkék vagyunk, hogy naponta közel 1 millióan használják a Simple megoldásokat.
Csányi Pétert, az OTP Bank vezérigazgató helyettesét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Több mint 25 ezer partneren keresztül valósulnak meg mobil fizetési tranzakciók az OTP mobil alkalmazásain keresztül. A cél a funkciók további bővítése, mondta az Inforádiónak az OTP mobil ügyvezetője. Benyó Péterrel Sipos Ildikó beszélt.
A Simple megoldás az nem csak azoknak az ügyfeleknek szolgál segítségül a digitális fizetésben, akik az OTP banknál bankolnak, hanem más bankoknak is. Hány szolgáltatóval állnak kapcsolatban, hány üzleti partnerük van, és mekkora forgalmat bonyolítottak ezen üzleti partnereken keresztül, ha csak mondjuk az elmúlt évet nézzük.
Az alkalmazásban megpróbálunk egy olyan svájci bicskát létrehozni, amivel gyakorlatilag lefedünk mindenféle élethelyzetet, amivel a felhasználó egy napja során kapcsolatba léphet. Mindemellett a Simple Pay-nél közel 25 ezer kereskedői partnert szolgálunk mint nap. Ez nagyjából egy 80%-os piaci részesedés, aminek az elmúlt években egy őrületes, intenzív növekedési ütemét láttuk. Másik oldalon pedig a felhasználók valóban kipróbálnak, merték kipróbálni, és ők bizalommal fordulnak ehhez a megoldáshoz. Ez már azt is jelenti, hogy több 100 milliárd forint értékben kezelünk le tranzakciókat, mint a Simple Pay-nél, de a Simple-t is, ha magát az alkalmazást nézzük, itt is kizárólag a tranzakciók, az alkalmazáson belüli tranzakciók 40 milliárd forintnyi forgalmat mutatnak. Ehhez jönnek még továbbiak, mint a kártyás fizetés, a mobil fizetés, amit szintén a Simple-on keresztül nyújtunk, ez már megint csak éves szinten 100 milliárd forint fölötti nagyságrend.
Milyen irányúak lehetnek a fejlesztések?
Egyik oldalon nagyon fontos, hogy lépést tartsunk a piacon. Itt az AFR megoldásnak a beemelése a portfólióban egy nagyon fontos kezdeti ambíció is volt, és a mai napig azt gondolom, hogy vezetjük ebben az innovációt. Megpróbálunk valóban élethelyzeteket modellezni, de azon kívül, hogy feature-eket és szolgáltatásokat fejlesztünk, nagy hangsúlyt fektetünk a biztonságra, és nem utolsó sorban a stabilitásra, ami a növekedésnek egyfajta sajátossága, ami kihívás elé állítja a vállalatokat.
Említette azt a sajtótájékoztatón, hogy nincsen igazából korosztályos gap abban, hogy a digitális megoldásokat milyen korosztályok használják, tehát egyformán használja 20-30 éves korosztály, 50-es, 60-asok, de van-e még esetleg az idősebbek körében megszólítható korosztály?
Véleményem szerint, aki bármilyen módon is digitálisan kellett fizetnie, az az elmúlt 3 évben kipróbált ezt a megoldást. Ez felül nagyon-nagyon kevesen bújhattak ki a pandémia miatt is. Nekünk abban kell erősítenünk, hogy a megkapott bizalmat erősítsük, értsük, és mindig azt az érzetet nyújtsuk, hogy hozzánk a napszak bármelyik pillanatában bizalommal fordulhatnak, és ez meg fog valósulni. Szerintem ez egy nagyon kulcsfontosságú momentum, mert a bizalmat megkaptuk a felhasználóinktól, és ebben szeretnénk továbbiakban is erősödni.
Benyó Pétert, az OTP mobilügy vezetőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Beke Károly a portfólió elemzője van a telefonnál. Mi újság a tőzsdén? Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Egyelőre stagnálásban van a budapesti értéktőzsde, a Bux Index minimális néhány pontos gyengülés mutat a tegnapi záróértékéhez képest, és a vezető papírok is többnyire gyengülnek, egyedül az OTP tud 0,3%-os erősítést felmutatni, 12.030 forintba kerülnek a bankpapírjai. A Richter 830 forinton áll, ez 0,5%-kal marad el tegnapi szintjétől. A Magyar Telekom 0,4%-kal 408 forintra gyengült, a MOL pedig 0,2%-os mínuszban van, 2.796 forinton.
Forint merre jár?
A forint sem mozdult egyelőre érdemben, a 370-es szint környékén jár, ez 0,1%-os, tehát minimális forint gyengülést jelent tegnaphoz képest. Ugye tegnap a 370-es lélektani szintet tudta áttörni az euróval szemben a magyar deviza. Kérdés, hogy innen tud-e még tovább menni. Nagyjából két héttel ezelőtt valahol itt vagy kicsivel a 370-es szint alatt volt a forint erősödés vége, 368 környékén. Meglátjuk, hogy ez jelenti-e most is a végállomást a jelenlegi erősödési körben. A dollár 336 forint 60 fillérbe kerül, az angol font pedig 429 forint 20 fillérre áll most.
Köszönöm szépen, Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
Stratégiától a megvalósításig. A műsort támogatta a PwC Magyarország.